Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Nagy szeretettel köszöntöm a Tribünnek a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam is, Nyírő Márk.
És köszöntöm a hallgatókat.
Mai adásunkban pedig van egy exkluzív vendégünk, Bánki József, a Zöld és Fehér magazin főszerkesztője és az Arena négy szakkommentátora, aki a 80-as évek Ferencvárosának meghatározó játékosa volt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, benneteket is, de nem tudom, mitől vagyok exkluzív vendég.
Hát aki a Fradi mezét egyszer magára vette, az már exkluzív.
Akkor vagyunk egy
személynek tekinthető.
Akkor jó sok exkluzív vendégetek lehet.
Hát meg sok helyen megszólaltál, játszottál a Ferencvárosban, és nekünk megtiszteltetés, hogy itt vagy a műsorunkban, és ez mindenképpen exkluzív, mert még egyszer sem voltál itt nálunk.
Köszönöm szépen. Én is úgy élem meg, hogy a Ferencváros mezét viselni az egy kiváltság, egy áldás, és nagyon büszke vagyok, hogy ezt a klubot képviselhetem a mai napig. Ennek a bűvkörében élhetek.
Még egy valamit elmondok a kedves hallgatóknak, hogy Bánki József megengedte, hogy tegezzük az adás alatt.
Így van.
És nem csak az adás alatt, hanem előtte és utána, és ugye azt is nagyon szépen köszönjük. Beszélni fogunk akkor a karrieredről, a Ferencvárosról, szó lesz majd edzőmenesztésekről a mai adásban, és természetesen a Premier League-ről is szó lesz majd, meg majd a Bundesliga-ról is, de akkor mielőtt még ezekről beszélnénk, kezdjük onnan, hogy hogyan szerettél bele ebbe a csodálatos sportágba, a labdarúgásba, mi volt az, ami gyerekként megfogott benned?
Gyerekként? Hát eleve ahol laktam. A Népstadion tőszomszédságában, a Gizella út 19B-ben, ahogy mentem haza, égett a villany a Népstadionba, már rohantam ki. Amikor atlétika edzés volt, rohantam haza. Amikor az argentinok ott edzettek, vagy a Fradi ott játszott, már rohantam föl a lelátóra. Apai, anyai ágon ősfradista az egész család, úgyhogy én beleszülettem ebbe a futball és a Ferencváros szeretetébe, és hát a stadion közelsége meg eleve adta a lehetőséget, hogy járjak a Fradi meccseire, ugye akkor még nem épült meg az ülőjúti stadion, és a stadionban játszotta a Fradi a bajnoki meccseket, aztán a kettősangadókat, és életem nagy álma volt, hogy egyszer kettősangadont játszassak majd a Fradival, és 7 évig megadatott. Amikor először melegítettem ott a szobrok közt, akkor eszembe jutott, hogy Istenem, én itt kértem autogramot a Branikovics Lacitól elsőként. Aztán milyen az élet? Sajnos én mondtam a búcsúbeszédet a Szent Gellért plébánián, amikor meghalt.
Melyik egyébként a legélénkebb gyerekkori emléked ilyen sporteseményekről?
Hát ezek a kettős angadok. Meg amikor a fatert vittem haza a könyvtárakból, mert ott volt mellette a katica meg a tücsök, ugye ott elemezték folyékony beszélgetések során a meccseket, és akkor ott ragadt rám egy-két sztori, történet, óriási élmény volt. Tehát az ilyen régi vagabundok nagyon tudtak ám fogalmazni, élni, érezni. Nagyon, nagyon jó iskola volt, maga a futball is, és nem csak a vagabundok, tehát nem csak a játékosok, hanem hát nagyon nagy, a Bukovi Marci bácsi ott lakott, Móre, de nagyon komoly emberek laktak azon a környéken, számomra egy élmény volt, tehát belecsöppentem egybe a közepébe.
Mikor fogalmazódott meg benned, hogy labdarúgó akart lenni, és milyen út vezetett odáig, hogy felveheted magadra a zöld-fehér mérkőzést?
Hát a szerelést, igen, hát... Ez egy fura történet volt, mert már 6-7 évesen le akartam menni, le is mentünk a faterral a Fradihoz, és Agárdi Feri bácsi mondta, hogy jó, hát ügyes a gyerek, de még nem volt. Tehát akkor még nem volt ilyen, hogy foci, jóvi, meg ilyen gyerekek. Úgyhogy elmentem a KSI-be, mert ott lehetett. És nagy szerencsém volt, mert szenzációs edzőim voltak. Szejber Lajos, Ökrös Sándor, Szapor Gábor. Szapor Gabitól láttam, mai napig tartom vele a kapcsolatot, először ezt a Ramonát, amit Maradónától láttak utána a játékosok, tehát meg ugye Lamela lőtt egy ilyen gólt, azt hiszem nem is olyan régen.
Meg ugye Ricardo Quaresma volt ennek a nagymester.
Ő is, Quaresma is, igen. És hát Szapor Gabitól, a nevelőedzőmtől láttam. Na most ezek is, ha már egy picit átfordulunk majd a mába, azért ezek a nevelőedzők nagyon hiányoznak manapság. Ami nekem is volt utána, mert az Albert, ugye visszakerültem a Fradihoz, Perlaki Istvántól kezdve, Szabó Béla, Vince Géza, Albert Florian volt az edzőm, hát az óriási élmény volt számunkra.
Akkor ők jó pedagógusok is voltak?
Jó emberek voltak, igen, jó pedagógusok voltak, igen. Hát meg Serlis Anyi bácsi, ugye Haja bácsi, Géza bácsi, ugye előtte Száger Misi bácsi, Agádi Feri bácsi, klasszikus, és minden klubban, tehát nem csak a Fradinál. Ugyanez a BVSZ-ben a Farkas Józsi bácsi, a Honvédnál Longa Feri bácsiék, Kolarics Feri bácsiék, Újpesten is, mindenhol. Mindenhol tele voltak jó nevelőedzők, és hihetetlen jó játékosokat neveltek ki, mert azok a játékosokban volt minőség emberileg is, mert arra is figyeltek, például a Serlis Anyi bácsi megmutatta az osztálynaplót, hogy a játékosok milyen a viselkedésük, az öltözködésük, a hajviseletük, tehát figyeltek a gyerekekre. Manapság már azért más, inkább laptopokat látok az edzők hóna alatt, nem ilyen osztálynaplókat.
Hát igen, ez nagyon jó kérdés. Én dolgozok utánpótlás edzőként, és próbálunk odafigyelni a gyerekek tanulmányaira, amikor mondjuk van nálunk tábor, vagy edzőtábor, akkor a telefonokat beszedjük, és csak egy fél órát biztosítunk, amikor hazatelefonálhatnak, úgyhogy, és nálunk az a filozófia klubnál, hogy jó embereket neveljünk, és utána úgymond bajnokokat, és persze nagyon fontos a szakmaiság, meg hogy technikailag minél többet osz ki a gyerekből, jól gondolkodjon, de azért az a legfontosabb, hogy jó emberré váljon, mert ezer gyerekből egy-kettő lesz labdarúgó.
Hát ez a lényeg, de miért nem valósul meg? 40 éve, fülembe csak Szepesi György mondta, hogy az utánpótlás ilyen fontos, olyan fontos. Én jövőre leszek 60 éves, ez kb. 50 éves a történet, azóta nem nagyon változott itt a utánpótlás nevelés nálunk. Miért nem lehet olyan játékosokat nevelni, mint a belgáknak, a hollandoknak, és még nem is a németeket, a franciákat vagy a spanyolokat mondom, hanem ezeket a kis országokat.
Vagy akár a horvátokat is mondhatnak.
De mondjuk a portugálokat, mert ugyanúgy 10 millióan vannak, de a horvátok meg fele annyian. Igen. De mondjuk a szlovákokat, vagy mondjuk a szlovénokat. Mert én nekem megvan a véleményem erről, és túl hosszú lenne, nem is megyek bele. Maradjunk annyiba, hogy nálunk az edző
nyerni akar.
Csapatot épít, és nem játékost. Azért egyénileg játékost építenek elsősorban a komoly futball nemzetek, és úgy építik be a rendszerbe, nálunk először a rendszert akarják kiépíteni. Na, szerintem téves a felfogás.
Szerintem is egyénileg kell képezni a játékosokat, és tovább kell őket fejleszteni. Hagyni kell gondolkodni, hagyd döntsenek a döntés, és a hibából majd tanulnak, és az, hogy játékrendszereket megtanulnak, az majd később jön. Elsőnek ösztönös, kreatív játékosokat kell nevelni, és szerintem attól lesz valaki jó edző, hogy a következő korosztályban megfelelő képességű gyerekeket ad át, aki egyénileg nagyon-nagyon ügyes, és utána persze megtanítod őket csapatba játszani, de szerintem ez sokszor ott bukik el, hogy nyerni akarnak az edzők, hát ezért csapatot építenek, nem a játékosokat fejlesztik, nem tehetséggondozás zajlik, és mivel akcelerált gyerekeket játszanak, eredménycentrikusság van, és az U17-ben, vagy akár U9-ben bajnok akar lenni, ahelyett, hogy úgy gondolkodnom, hogy 21 éves korára egy kész embere kész játékos farag.
Nyomta kész. Elmondtad, amit én nekem kellett mondani. De tökéletes, mondd el a főnökeidnek, légy szíves, hogy ez a lényeg, ne az akcelerált gyerekeket nyomják, mert azok 19 éves korukban, amikor már kijön az, hogy fizikálisan utolérik őket, abba hagyják a futballt, miközben a 14-15 éves azért hagyja abba, mert az akceleráltat nyomták, és ezáltal azért nincs meg a nevelés sem. Sem technikailag, sem taktikailag, de főleg technikailag nincs meg, mert amit te is mondasz, ugye a labdakihozata, a labdatartás, eredménycentrikusság, mert a saját karrierjét nézi az edző. Mondj egy olyat, légy szíves, mondjatok egy olyat az elmúlt időszakból, mint én a Garami Józsi bácsit, aki Pécset 19 évig vezette az utánpótlást, és utána lett NB1-es edző, itt megfordul. Ahogy abba hagyja a futballista, azonnal NB1-es edző akar lenni, mert milliókat keres, oda pedig alázat kitartás kéne, ott nem tudsz milliókat keresni, de ha meg lehetne, akkor se tud, nem tudja az ember, hogy hova. Nem, egyszerűen nem tudják megfizetni, annyit nem tud keresni egy utánpótlás edző, viszont nálam, az én szememben sokkal, de sokkal fontosabb a nevelőedző személye, mint bárki másé. És ezek hiányoznak leginkább az utánpótlásból.
Hát ott szerettetik meg gyerekekkel a sportágat, akár örökre, és tényleg belegondolok, hogy nekem mennyit jelentett kisgyerekként, hogyha volt egy jó vagy rossz edző, milyen komoly hatásai voltak rá.
Voltak jó edzői?
Voltak, de szerintem bármennyire is jó emberek voltak, így jó edzők, szerintem kevesebb jó edzőm volt, mint...
De ha már jó ember volt, már jó.
Már
az iskolában a tanár, nyertem. A futballban az edző, a meghatározó.
Igen.
Vagy egy jó tesi tanár, igaz is.
Igen, szóval de az szerintem. Én időben például kifejezetten nem szeretik. Vagy kézilabda, vagy röplabda, vagy kosárlabda volt, nem szeretik. kifejezetten utáltak a testnevelő tanárok nagy része. Én a 70-es években voltam általános iskolás, 60-as évek végén, 70-es években, nem szerették. És mostanában sem rajonganak a testnevelő tanárok zöme, ettől függetlenül nem olyan nagy baj, ha atlétikába kezd valaki, mert szerintem az atlétika meg a torna, a szertorna, az az alapja a sportnak. Nálunk van is egy ilyen szlogán, hogy nincsen Fradi torna nélkül, és teljes joggal.
Nem hiába torna klub.
Na jó, hát az már az elne, jó, hát az már az alapítóknak a...
Igen.
Térjünk vissza a karrieredre.
Igen, nekem lenne egy kérdésem, még kezdeti években, hogy ki volt a gyerekkori példaképed hazai és nemzetközi szinten? Ki volt az, akire nagyon fölnéztél, akinek a mozdulatait el akartad sajátítani játékosként?
Hát a császár, Albert Florián, amikor gyerek voltam ő, utána meg az Ebedli Zolinak a játéka nagyon tetszett. És milyen az élet? A császár az edzőm volt, az Ebedli Zolival meg egy csapatban játszhattam, de van egy harmadik is, Varga Zoltán, aki amikor hazatért, egy katolikus csapatban is együtt játszottunk, mert volt van a papválogatott, amely minden szerdán az Üllői úton edzett, oda a Zoli lejárt, és hát bevallom nektek, én átlagon felüli rugótechnikával rendelkeztem, de amikor a Zoli hozzáért a labdához és kapura rugott, úgy elszégyeltem magam, hogy 15-16 évvel idősebben jobban rúg, mint én, világklassz is volt még 60 éves korában is úgy ért a labdához, és hát korabeli felvételek alapján ő is, és Albert Florián is korszakos egyénisége a Fradinak, meg a magyar futballnak. Én nagyon büszke vagyok, hogy őket személyesen ismerhettem, és játszhattam velük.
Kicsit így visszatérve az utánpótlásra, szerinted mennyire hiányoznak a jó példaképek a mai magyar labdarúgásból?
Hát azért példaképek lehetnek. Tehát van, de az a nagy baj, hogy nem személyekben gondolkodnak, hanem tárgyakban, előrejutásban, materiális gazdagodásban, autókat néznek, hidrogénszőke, cicababákat. Nem véletlen, hogy félresiklik rengeteg játékos élete, akár a pályafutás során, vagy utána, mert nem tud magával mit kezdeni, mert a talmi dolgok vonzák, nem a minőség. De hát ez nem csak Magyarországon, mert nézd meg egy Paul Pogbát, hát nincs egy normális mozdulata a pályán kívül, a pályán viszont igen, ott zseniális, de hát ott is tud ostobaságokat
mondani.
Ez a 80-as években más volt? Akár egy labdarúgónak a hétköznapjai máshogyan néztek ki, más milyen problémákkal kellett megküzdeni. Gondolok itt a social médiára, ami nagyon sok nehézséget hozott be, akár a világunkban sok jót is, de sok rosszat is. Könnyebb volt akkor kezelni a játékosokat, mint most?
Hát sokkal, egészen más. Sokkal emberibb volt minden. De eleve nem volt szerda-szombat. Tehát eleve a meccsek után, maradjunk a kettős angadoknál, a stadion szállóba lement mind a négy csapat. Volt, amikor agyba főbe rúgtuk egymást, a Garabai Imi például a legkegyetlenebb futballista volt a Honvéd védelmében. Volt olyan, hogy úgy rálépett a kezemre, és úgy próbált főhozni, hogy ne haragudj, de olyan nyájasan, mint egy lelkész. De hát aztán, ami a csövön kifért, mondtam, de aztán utána átöleltük egymást, és a stadion szállóba, akár az újpestiekkel, a kispestiekkel, vasas játékosokkal, megittunk néhány sört, bort, kielemeztük a meccset, de nem volt szerdán forduló. Tehát ezt lehetett. Sokkal emberibb volt a szurkolókkal a viszony. Például a Fradi szurkolók bejöttek az étterembe, tudták, mikor van vége az edzésnek. Mi meghívtuk őket egy ebédre, egy italra, főleg aki egy kicsit nehezebb sorsú volt, egy picit próbáltuk segíteni őt. Mai napig tartó barátságok vannak a szurkolókkal. Minden emberibb volt. Minden sokkal emberibb.
Mondtad, hogy lassabb volt kicsit, nem? Nem volt ennyire felgyorsulva az
élet? Volt azért az gyorsulva kellően az átlaghoz képest, meg az átlaghoz képest jobban is kerestünk, de nem ennyit.
Nem volt ekkora show business.
Ez már nem is, én bevallom, ez már túlmutat a sporton. Ez már szórakoztatóipar, ez már üzlet. Ez már olykor politika, világpolitika.
Társadalom kérdések is felmerülnek itt.
Nagyon komoly, olyan begyűrűzve, tehát látjuk itt a térdelés, BLM, szivárvány, minden begyűrűzött, aminek nem kéne. Maradjunk a sportnál inkább.
És akkor beszéljünk a Ferencvárosról. Zsinórban ez a harmadik év, hogy sikerült európai kupasorozatban a főtáblára eljutni a Ferencvárosnak, kétszer az Európa Ligában, és 21 év után újra a Bajnokok Ligájában is részt vehetett a Ferencváros. Mi a véleményed a Fradinak az építkezéséről, amit az elmúlt években tett le alapköveket a Fradi, honnan hova jutott, és milyen jövőképet látsz a csapatnál?
Ha példaértékű. Azt hiszem, ezt mindenkinek példaként lehet állítani, hogy kell vezetni egy klubot. Én mindig is mondom az elnök úrnak, hogy én nem ismertem korábban. Pedig azért a kettes szektorból nézte először a meccseket, utána a sajtópályából, és én nagyjából ismertem a kettes szektor tagjait is, a sajtópályában is nem álltunk közel egymáshoz, és mégis a Gerincáróba 10 évvel ezelőtt ismertem meg, amikor bemutatkozott, és az egykori játékosoknak a segítségét, támogatását kérte, akkor még Albert Florian is élt, és hát támogatta is az elnök urat, aki bevallom, nem ismertem, de most már ismerem jól, és bátran mondhatom, mert az elmúlt 50 év összes fradi elnökét ismertem személyesen, ő a legmélyebb fradista az összes egykori elnök közül. A springerek mellett vagy után egyből ő következik, és nem csak a sikerek okán, hanem az a mély érzület, ami a klub iránt érzett felelőssége a tetteiben megmutatkozik, az valami szívet melengető. És nem véletlen, hogy az egykori játékosok is érzik ezt, megbecsültnek érzik magukat. Hát a sikerek is vonzák az embereket, ezt pontosan tudjuk a Debrecen példáján, amikor 7 bajnokságot nyertek egymásra. De a Fradi egy tradicionális klub, amely eleve a nemzetet képviseli. Látom a gyerekeket, az asszonyokat az ülőjöti stadionba. Ez az építkezés eredménye. Ez is például. Az eredmények is. Nyilván azért nem két fillérbe került, mert azért ehhez pénz is kell, de óriási tévedés, hogy állami pénz, nagyon sok helyen van állami pénz. Ez ugyanúgy, mint a Bayern Münchennél. Bayern Münchennél is nagyon sok pénz van, de jól költik el, jó szemük van, meg szívük. A Fradinál is. Nagyon jó a kiválasztás. A Dortmundnál is nagyon sok pénz van, ott a fiatalokra fókuszálnak, de ott meg nem jön annyira az eredmény. A Lipcsénél most csak eladtak például. Hogy maradjunk a Bundesliga-nál, mert ugye az Arena 4-ben most azt adjuk. De a Fradi mellett a Videotonnál is van pénz, és a Videoton miért nem tud olyan eredményeket felmutatni, miért nem tud olyan futballt?
Majd most a Salettszal.
Majd meglátjuk a Pistát. Tehát remélem, hogy inkább mekegni fog, mint ahogy mekegtünk egy.
Második helyet megkapják, nem?
Hát én nem bánnám, ha a Silver Roy lenne sokáig. Értem. Mögöttünk.
Egyébként visszatérve a Fradi építkezésére, azért sok embernek szemet szúr az, hogy kevés magyar labdarúgó van a Fradi kezdőcsapatában. Te erről mit gondolsz?
Én is szeretném, ha több magyar lenne.
Meg mi lehet az oka, ezt majd kérlek fejtsd ki.
Parancsolj?
Hogy ennek mi lehet az oka, szerintem?
Hát elsősorban az, hogy volt olyan játékos, akit a Fradi le akart igazolni, és 3 millió eurót kértek érte, miközben 500 000-én meg lehetett venni egy olyan külföldit, aki legalább olyan képesség, ha nem jobb, ráadásul rutinosabb is volt, hát akkor ki az, aki a 3 millió eurós magyar játékost veszi meg, és nem az 500 000 eurost. És hát sajnos ez van, és itt, ha tetszik, ha nem, visszakanyarodunk az utánpótlás képzésre.
Ez lett volna a kérdésem, hogy hát, akkor hol az utánpótlás?
Hát hol van, igen. És ha Csigér Dávidot 28 évesen fedeznek föl, akkor mit csináltak addig?
Hát vagy Nagy Ádámot is.
Igen, na, látod, egyszerre mondtuk. Igen.
És az is érdekes, hogy mondjuk a magyar válogatott játékosok most az elmúlt években eljutottak arra a szintre, hogy külföldön meg tudják állni a helyüket top bajnokságokban, vagy top bajnokság közeli szintű bajnokságokban, de kevés olyan magyar játékos van, aki itt tudna lenni mondjuk az NB1-ben, a Fradiban, és akár nemzetközi szinten, Európa Ligában, Bajnokok Ligájában hely tudna állni. Talán kicsit ez a szakadék hiányzik, vagy emiatt nem tud annyi magyar játékos a Fradiban játszani, mert a legjobbak külföldre mennek, és mondjuk a második sort, akit a Fradi megszerezhetne, azok meg már nincsenek olyan szinten, hogy fel tudják venni a külföldi csapatokkal is a versenyt.
Hát ezért óriási bravúr, amit Marco Rossi elért. Hát azért gondoljunk bele. Nézzétek meg a magyar válogatott keretét, nézzétek meg Németország keretét. És majdnem nyertünk Münchenbe. Mi ez, ha nem szakmai siker? Abszolút. Mindenki mondhat bármit. Ez Marco Rossi sikere.
Ez
ha valaki vitatja, akkor ott az vagy rossz indulatú, vagy nem ért a futballhoz, mert egyénileg is össze lehet, csapatként is össze lehet hasonlítani a mieinket a riválisokkal, akár legyen portugál, francia vagy német. Óriási eredmény volt. Most lehet jönni a két albán meccsel, mert nyilván ez is jó magyar szokás, hogy most azt fogjuk forszírozni, ami nem sikerült. Azért ne feledjük el ezt a sikerszériát az olasznak.
Hát meg előtte ott volt a törökök elleni győzelem, az oroszok elleni győzelem, Izland elleni bravúr, hogy nagyon sok mérkőzésen borította a papírformát a magyar válogatott, és lehet, hogy jobban fekszik a válogatottnak az a futball, az a szituáció, amikor át kell engedni a területet, jól védekeznek, és akkor működik a kontrajáték, és mikor albánok ellen az eredmény miatt nekünk kellene dominálni, az már nem annyira fekszik az a játék, vagy nincsenek meg azok a játékosok, és lehet, hogy ott is vissza kéne állni, és az lett volna a jó megoldás, de az tény, hogy Rossi, vagy akár gondolok itt angolok elleni egy-egy tudtunk pontot szerezni, az is egy óriási dolog.
Mely csoda? Hát hatalmas, hát ki gondolta erre? Hát se senki. Álmában nem gondolta erre senki. Ebben meg van igazság, hogy amikor dominálni kell, ahhoz nincs meg a kellő minőségünk, hanem inkább ebbe hogy visszaállunk, és labdajáratás, próbálunk kontrákkal, pontrugásokkal operálni. Most nem érdemlik meg. Ezek a játékosok szeretetet és dicséretet érdemelnek. Most nem akarok egyiket se összehasonlítani a hasonló poszton játszó angollal vagy némettel. Méltatlan lenne. Nem is akarok neveket mondani. Nem azért, mert nem merek, hanem őket nem akarom pellengérezni, mert nem érdemlik meg. Örüljünk ennek a sikerszériának a magyar futball jelenlegi helyzetében, de a legnagyobb felelősség még mindig a szövetségen van, mert a szövetség tud belenyúlni az utánpótlás képzésbe, és úgy, hogy jó embereket teszünk oda, jó edzőket, jó embereket tegyünk oda, mert például a belgáknál szintén a szövetség, a németeknél szintén a szövetség indukálta ezeket a változásokat és a sikereket, ők neveltek ilyen jó játékosokat, de mondom, ismétlem, először játékos neveltek, és utána építettek csapatot meg rendszert.
Így van, most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk majd beszélgetésünket. Okay. Folytatjuk is a tribün adását, Bánki Józseffel beszélgetünk, a következő rovatunk az edző keringő lesz, Tottenham mindössze 17 mérkőzés után menesztette Nuno Espirito Santost, és helyére érkezett Antonio Conte, aki tavalyi szezonban tudott bajnok lenni az Interrel. Szerinted az idejében reális cél lehet a Tottenhamnek, hogy a negyedik helyet megcsípjék, mert ugye a United, a West Ham United, a Leicester versenyben van ezért a helyért, és nincsen könnyű helyzetben a Tottenham. Lehet ez a reális cél idén Conte-nak?
Lehet, de Nuno is nagyon jó edző volt. Tehát a Wolverhamptonnál szenzációs munkát végzett, csak a saját közege volt. Ugye tele volt Portugállal a csapat itt. Most a Spursnél más, meg van, azért nem egyszerű az elnök, David Levy, ott a Spursnél. Nem egyszerű az a történet. Szerintem már az első három meccset ugye behúzta a Spurs. Nagyon jól indultak. És gondoltam is, hogy jól fognak szerepelni, aztán nagyon megrogytak. Conte állandóságot fog hozni, meg egy hihetetlen szenvedélyt. Én úgy érzem, hogy van esélyük a negyedik helyet megcsípni. Kérdés, hogy az Arsenal milyen szinten fog följönni, mert ők is egyre jobbak. A Chelsea, a City és a Liverpool ott lesz. Ki lesz a negyedik? Az a nagy kérdés. Jelen állás szerintem a Chelsea, Man City, Liverpool hármas dominál. De megrögyött ám a Liverpool is, emlékezünk rá, amikor betört ide a Covid-járvány. Tehát azért én a Tottenhamet és az Arsenalt egyáltalán, meg még a Leicestert is, ahogy te is mondtad, őket se írnám le.
Mit szólsz a West Hamhez?
Az kellemes meglepetés volt, tavaly meg idén is, és ma Moyes-nak óriási szakmai sikere ez. Ugye mindig szoktunk poénkodni, hogy a londoni vasas, mert ugye a munkásosztály csapata, náluk csak a Millwall az, amíg még munkásabb, mert az ugye a dopmunkások csapata, de kellemes meglepetés. Meg ha már utánpótlás, azért ne felejtjük, hogy a West Ham szenzációs utánpótlás. Frankie Lampardtól Rio Ferdinandig rengeteg jó játékos nevelt, aki a fél Premier League belőlük élt.
Csókol is mondjuk.
Hát igen, lehet, holnapig sorolhatnánk, de most nagyon elkapták a fonalat, és
sokan egyébként, mielőtt kinevezték David Moyes-t, nagyon leírták a West Ham-et. Igen, nagyon-nagyon, ugye a Sociedadban nagyon megbukott, és igen, akkor itt se vártak tőle sokat. Aztán lássadát, hozza azt a szintet, amit az Evertonnál képviselt.
Én is, igen, pontosan az Evertonnál.
Az állandóságot, azt a...
Így van, egyetértek. Igen.
Azt a játék
igen. Neki azért bebizonyosodott, hogy a Man United túl nagy.
Hát főleg...
Igen, a Real Sociedad az meg egy nagyon különleges klub.
Még egy más kultúra,
Abszolút, de egy nagyon érdekes csapat. Baszk is, meg királypárti is, meg ez egy nagyon érdekes, és az én gyerekkorom is ugye Árkonáda volt az emblematikus alakja annak a Real Sociedadnak, most ugye David Silvaék által is egy nagyon-nagyon jó csapat, de De ugye a magyar népléleknek...
Emlékszel a Néhát Kovácsovics csatárdóra?
Hogyne!
Hát az mekkora volt?
Hogyne! Ettől függetlenül magyar ember, Athletic Bilbao. Hát amikor 11 baszka a csapatban, tehát ha megkérdezem most 100-ból 99 azt mondja, de én nagyon szimpatizálok a Real Sociedaddal is.
Hogy létezhet egy ilyen csapat?
Hát ilyen tradicionális. Hát igen, itt Magyarországon a Paks.
És nagyon tetszik a Paks, mindig mondja, és a magyar csapat összeállítása. Úgyhogy le a kalappal Haraszti Zsolték
előtt. Nekem egy kicsit távolabbról közelíteném meg ezt az edzőkeringő kérdést a bizalom témakörében, hogy látjuk a két végletet, ugye láttuk, hogy Santos 17 meccset kapott, Solskjær meg mindig két havonta kap egy ultimátumot, és meg tudja hosszabbítani a státuszát a csapaton belül.
De ott van a bennületi délő lelkismerete.
Ott van, de hát ez a kérdésem, hogy a kettő között te melyik pártot képviseled inkább?
Ha az öreg azt mondja, hogy Solskjær marad, akkor Solskjær addig marad, ameddig Sir Alex Ferguson mondja, mert ő vele aztán tényleg nem szabad újat húzni, mert nagyon sokat köszönhetek.
Szerintem a mai napig még nagy beleszólása van akkor a csapatban.
Igen, de legyen is.
Megkerülhetetlen.
Igen. De joggal, hát nagyon sokat köszönhetek.
Tényleg csak az őszavára ment vissza Ronaldo Manchesterbe, azt tudjuk.
Hát majd beszélünk majd a Manchester Unitedról is, de nem csak Angliában, hanem Spanyolországban is volt egy komoly edzői menesztés. Ronald Koeman-t elküldte a Barcelona. Biztos, hogy indokolt volt itt az edzőcsere, és nem mélyebb a probléma Barcelonánál, hogy egy új edző meg tudja ezt oldani?
Nem csak a Barcelonánál, egész Katalóniában. Hát Katalónia ezzel a függetlenségi harccal rosszabb a jelző, de kihúzta a gyufát. Tehát több tízezer cég vonult ki. Hát olyan szinten vette le a spanyol kormány a kezét a katalánokról, hogy ott nem csak a Barca, az egész katalán sport megrogyott. Nem véletlenül, hogy egy Lionel Messi gondolta volna valaki, hogy nem a Barcába fejezi be. Jó döntés volt Laportát visszahozni. Szerintem talpra fognak állni, de időkérdése. Koeman pedig nem volt a megfelelő választás. Nem ő való a Barcelona kispadjára.
Egy kicsit azt lehetett érezni, visszatérve az előző gondolatmenetre, hogy az edzőváltásnál, hogy elveszítette az öltözőt. Én ezt láttam nála, hogy valahogy nem hajtottak úgy a játékosok, ilyen lélektelen volt a Barcelona.
Meg nálam inkább az volt a legnagyobb probléma, hogy ezeket a fiatal tehetségeket bedobta a Bayern München ellen. 17 éves gyerekeket, és rendben bedobod, de akkor benne van a hiba, meg benne van egy olyan klasszik csapat, amit a Bayern München ki fognak kapni. És utána akkor ne szidd a 17 éves, 18 éves játékosodat.
Senki nem szidta. Nem, ez
a Koeman azt mondta, hogy ezek a játékosok a problémák, és gyengén játszottak, de te raktad be. A 17-18 éves játékosnak idő kell, építs fel.
Világos, persze. De a szurkoló nem szitta. Pedri, Gabi, meg
Koeman,
a többi.
Koeman szitta, és ez volt a gond, ez volt a legnagyobb hiba.
Koeman ezzel takarózott, tehát ő nem perspektívikusan tette be a fiatalokat, ami a Barca filozófia, hanem önmagát védte, tehát az én betettem, és utána így védte ki magát, és utána nem támadhatták azzal, hogy miért nem a fiatalokat játszotta.
És szerintem, hogy egy olyan edző kellene, akik ezeket a fiatalokat ki tudja nevelni. Most a Barcelona ebben bízi, annyira borzasztó pénzügyi helyzetben van, hogy nem fognak tudni sztárt igazolni. Igen. Egy Depay nálam nem az a szint, aki nagyon jó játékos, de azért nem fogja a vállára venni a Barcelonát is, és kupákat elérni vele.
Kellenek, azért kellenek ezek a rutinos játékosok. Depay is kell, mert azért... Nagyon jó futballista.
Igen, de nem jó a jövő
de
talán.
De Piqué is kell, még mindig kell, mert egy Pedri, egy Ansu Fati, egy Gavi, ezek jelentik a jövőt. Tehát a Barcának van jövője, mert ez a filozófia, amit Johan Cruyff, aki szintén gyerekkori ideálom futballban.
Kiderülnek itt a dolgok.
Igen. Hát azért az a 33 pontja az a szenzációs. Azt érdemes elolvasni edzőnek, játékosnak, futball rajongónak, mert...
Elolvasom.
Fantasztikus, milyen gondolatai vannak, meg a könyvét is érdemes elolvasni. Szóval ő letette az iskolát, és Guardiola ebből táplálkozik, és amikor majd Xavi hazatér, ő is ebből, és ez a filozófia, ez él, és ugyanez jellemző a Real Madridra is. Mindenhol megvan nézzek egy picit haza, Fradinál is. Még akkor is, ha tele vagyunk külföldön, de a filozófia, meg a szellemiség az maradt, az három elbetűnek megfelelő. Ugyanez igaz az angoloknál Manchester Unitedre, ugyanez igaz a Liverpoolra. és ennek így kell lennie, mert csak így tudod megtartani azt a szurkolói magot, amelyik a tradíció felé fordul, még akkor is, ha már üzlet, ha már akkor is, ha a szórakoztatóipar része, mert azért azt is látjuk, hogy azért itt amerikanizálódik egy picit a futball is.
Hát a szuperligával egy az egybe ezt szeretnék egyébként meglépni, hogy...
Isten őriz. Hát akkor a kis csapatok meg a lélek elveszik az egészből, egy ilyen, majd hogy nem egy ilyen szabadkőműves összeesküvés lenne az egész. Hát senki nem kíváncsi erre.
Akkor elég sarkos véleményed van erről
nagyon,
az egészről.
Nagyon, én nem vagyok kíváncsi erre. A kis csapatokra óriási szükség van, meg azokra a hát régi világban is. Hát azért az volt az igazi, amikor most pár évvel ezelőtt a Leicester bajnok lett, vagy annak idején a Nottingham Forest, vagy az Aston Villa.
Vagy csak gondoljunk a Fradira, nem lenne Ferencváros, ahogy, Barcelona, igen. Ferencváros, igen. Juventus
igen.
meccs.
Igen, igen, igen.
Hát igen, akkor piaci alapokon működnének, a legjobbak játszanának a legjobbakkal, talán a nemzeti futballnak is vége lenne, és egy ilyen globális bajnokságok igen. jönnének
létre. Hát ki kíváncsi erre? Hát egy videóton az UEFA Kupa döntőig jutott, az Újpest majdnem Beckett nyert, hogy a nagy riválist is említsük meg, mert fantasztikus minőséget képviseltek. Ha nem egy Bayern Münchennel találkoznak, akkor hát, vagy egy Juventusszal, akkor nagyon, nagyon nagy sikert érhetek volna.
Visszatérve a Barcelonára, Xavi lehet az új Messiás, mert mint hogy a szakvezetés is, és a szurkolók is őt várnák, hogy majd várják, nagyon visszavezeti majd a Barcelonát oda, ahova való. Ebben a szituációban nem lehet nem megbukni, vagyis igazából, hogyha jön Xavi egy ennyire rossz Barcelonába, vagy ennyire kilátástalan helyzetben lévő Barcelonába, akkor nagyon nehéz dolga van. Biztos, hogy ez az az időpont, amikor jó döntés lenne Xavinak jönni a Barcelonához?
Hát nem. Ez szívügy. Ez lelki kérdés. Szóval persze a tutiba beülni a legkönnyebb. José Mourinho a világ egyik legjobb edzője. Ő mindig a frankóba beleül. 200 milliót megkapja, elkölti, ahol van, ahol sikerült, van, ahol nem, már nem a régi, már ő se a régi, de zseniális edző. Parádés edző, de azért mindig megkéri az árat. Nyilvánvaló, hogy ő most nem ülne le a Barcelona kispadjára, de Xavinak más, hát ő ott nőtt föl. Ő neki az élete klubja, tehát ő lehet, hogy nem most kéne nemet, vagy igent mondani, de ha most van rá szükség, akkor mit csináljon?
Értem, csak hogy meg lenne a türelem és a bizalom, vagy akkor azt mondod, hogy lát, hogy ehhez a csapathoz kell hosszú év, és megkapta Jürgen Klopp, megkapja most Arteta az Arzenában, pedig voltak komoly hullámvölgyek, és úgy tűnik, hogy egy klub hisz egy edzőben, hosszú távon, és megkapja a megfelelő időt, támogatást, akkor ebből ki tudnak nőni nagyon-nagyon jó dolgok. De ott van az ellenpélda, Frank Lampard, és szintén egy ikonról beszélünk, de megbukott a Chelsea-ben, és hogy lehet, hogy jobb lett volna, hogy Steven Gerrard építi a karrierjét, és lehet, hogy majd elmegy a Liverpoolba, egy kész edzőként megy oda. Nem tudom, hogy Xavi nem lépe ugyanabba a folyóba, amit Lampard lépett.
Ez attól függ, ki a tulajdonos, meg az elnök. Hát azért a Barcánál egy Laporta nem fogja megégetni Xavit. Abban biztos vagyok. Tehát ott megvan a bizalom. És van egy nagyon... nagyon...
Hát azért Laporta Messit is megégette.
Nem rajta múlt. Ez nem, ez...
Neki nem az volt a kampány szövege, hogy megtartjuk Messit?
Igen, de nem tudta. Nem vagyok védőügyvédje Laportának. Ő megtartotta volna. Tehát ő nem rajta múlt. Ez gazdasági... történet.
Jó, de hát igazoltak Aguirre-t, Depayt, akkor nem igazolod őket, hogyha minden áron messzire kell.
Igen, de az még korábban volt.
Jó, hogy akkor hogy a spanyol pénzügyi igen. helyzetben nem igen. számított igen, bele, igen, és igen. az lapta meg a Barcelonát, hogy nem az volt, hogy jó, ti vagytok a Barcelona, akkor kicsit módosítunk a szabályokon, hanem ennyire következetesen betartoztak.
Mindig meg akarta tartani Messit, abban biztos vagyok. És egyébként visszatérve egy nagyon eklatáns példa, Sir Alex Ferguson az első négy évben semmit nem nyert a Man United-a. Tehát ennyit számít a bizalom.
Más idők voltak, azt is
igen,
tegyük
jogos,
hozzá.
Okay.
Nem de volt ekkora
de biztos meg benne.
Elvárás a bortól, a vezetéstől, igen. nem volt ennyi ekkora nyomás a gazdasági befektetőktől is. A többi.
Igen, de még nem is Woodwardok vezették a...
Igen.
Xavi nem fog megégni. Azt nem fogja engedni sem a szurkolótábor, sem... Laporta.
Ebben igen, tehát én azt gondolom például Xavi esetéről, hogy ott nem tudja elveszíteni az öltözőt. Tehát aki ellene fellázadna az öltözőbe, annak kalap, kabát.
Hát
tehát itt meg tud tenni Koemannál, hogy akkor összeálltak, jó, köszönjük szépen, de egy Piqué nem tud most így senki cselázítani.
De Icardnál is meg tudták tenni.
Így van.
Ott... Zidánnál is ez volt a kulcs, hogy ő egy, vagy még Cristiano Ronaldo is felnézett Zidára, mert
úgy van.
Jó játékos volt, és játszottak együtt.
Igen, és nagyon-nagyon fontos. És ez a lényeg, hogy a sztárok el tudják fogadni, na most személyiségfőre, tehát itt látjuk, hogy mennyire fontos egy edző személye, hogy amikor meghatja és oda vág nekik, helyre teszi őket, hogy azt elfogadják vagy sem. Mert az könnyű, a dicséretet meg a simogatást mindenki könnyebben viseli, de amikor baj van, és akkor az edző azt mondja, na most akkor gyerünk gyerekek, és kőkeményen meghatja őket, ott dől el a történet.
Lehetne egy rögtönző top 5 kérésem a vendégünkhöz?
Persze.
Hogy meg tudnád mondani most jelenleg szerinted ki a top 5 edző a világon számodra?
Lehet objektív lista is, hogy te ki szeretsz a legjobban.
Persze, hogy neked.
Hát a Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti hármas benne van, az 100%.
Végig hallgatjuk, és utána kifülézzük, jó?
Igen. Most hirtelen...
A fiatalok mennyire vannak benne? A gondolok itt Nagelsmannra.
Nagelsmann benne van. Szerintem benne van, de volt egy olyan kijelentése, ami nekem nagyon nem tetszett, hogy abszolút 100%-i tudományos alapra akarja helyezni a futballt. Ez már megint afelé mutat, hogy...
Amerikanizálódik,
igen. Nagyon nagy jelentősége van a tudománynak. Elfogadom.
Lássuk a Liverpoolt.
Nem csak.
Persze, sokan máshol van analitikus rendszer is.
De az emberi tényező, az emberi minőség, meg a lélek, meg az érzelmek nem veszhetnek ki a futballból. És bármi, mindent meg lehet tervezni, centiméterre. Láttam itt Magyarországon is olyan edzőt, hogy centiméterre megtervezte. De amikor a helyzetbe kerül a csatár, ott már az egyéniség.
Egyik adásunkban egyébként pont Puzsér Robert említette, hogy azért szereti a labdarúgást, mert a többi sporthoz képest ez egy művészet. Tehát, hogy itt olyan mozulatcsorok vannak, amit nem lehet annyira szétbontani, mint egy amerikai focit, hogy dobok, futok, elkapok, kilépek jobbra egyet.
Puzsér Robert, nem mindenbe értek egyet, de ebben nagyon. Tehát, ez tényleg az.
Hogy a labdarúgás egy művészet, hogy ösztönöse sokszor az egész.
Majdnem minden szituációban dönteni kell. A döntés egy külön képesség. És egy intellektuális képesség. Ilyen. És itt most nem az általános intellektusról van szó, a futball intellektusról. Ott dönteni a pályán, hogy melyik a legjobb. 3-4 variáció van, és a legjobbat kiválasztani az egy intelligencia. És azért nem szabad összekeverni, mert például Eusebiótól kezdve, aki ugye mozambiki származású analfabéta volt, de a futballban meg zseni.
Hát is ezt kell az utánpótlásra is megtanítani a gyerekeknek, hogy hogyan döntsenek így ezt van. Az intellektust. És a Grund ezért volt zseniális, mert ott annyi mérkőzés szituáció
nem,
volt. Hogy
nem ez... azért volt. Tévedés. Tudod, miért volt a Grund? Fontos. Nem azért, mert rengeteg mérkőzés szituáció van most is. Reggeltől estig lehet játszani. Azért volt fontos a Grund, mert idősebbektől tanultál. Tehát amikor kimentél, majdnem mindig idősebbektől
tanultál a csibészségeket.
Azt is. Meg a labdakezelést is.
Igen, mert
a
vagányság volt.
Dönt. A Grundnak ez volt a döntő jelentősége. Meg Grund ma is van. Lehetőség ma is van. Csak már nem nagyon. És ezért fontos.
Helyette PlayStation
azt mondod, hogy helyette belerakják a korosztályokba.
Igen, de egyre följebb játszol, már annak jelentősége van. Tehát amikor egy tehetség egyre följebb játszik, már látszik, hogy gyorsabban is fejlődik.
De megálltunk a negyediknél, Nagelsmannnál, még mondjál egyet.
Nagelsmann után még mondjak?
Én Allegrit mondanám, de én elfogult.
Hát, mert most visszaesett, igen. De,
de ő egy kiváló edző szerintem, hogyha van jó alapanyagja, de mondj még egy ötödiket, kérlek, hogy teljes legyen a lista.
Hát,
Zidánt is mondhatod. Hát, de nem akarunk szavakat adni a szádba.
Legyen Zidán.
Rebrov nincs ott.
Szergej Rebrov?
Vagy Stöger.
Nagyon jó edző.
Tudom.
Mind a kettő jó edző. Csak két különböző karakter.
Tuchel? Nehogy kiadjuk.
Ő is, Tuchel is. Őt is ide lehet venni.
Meg nehéz szerintem konkrétan ötöt mondani.
Tuchel majdnem ugyanaz a kategória, ugyanúgy Zidán meg Allegri. Tehát lehet így, de maradjuk az első háromba.
Jó,
egyezünk ki ebbe.
Jó, köszönjük szépen.
Nagyon sokat beszéltünk a mai adásban már a Manchester Unitedról, Alex Fergusonról, de akkor beszéljünk konkrétan róluk, mert ugye megérkezett Cristiano Ronaldo Manchester Unitedba, és nem jönnek az eredmények. Nem annyira eredményes a csapat, mint amit vártak, de Cristiano Ronaldo sorra hozza a gólokat, és nagyon jó befejező. De rengeteg hang van, aki azt mondja, hogy Cristiano Ronaldo védekezésben haszontalan, és amikor Cavani volt a csapatban, akkor sokkal több nyomás generált, többet szerelt, jobban működött a United csapatként, és a hajrában ő is hozta a tavalyi szezonban a gólokat. Valóban szükség volt-e Cristiano Ronaldóra? Jogos-e ezek a kritikák? Mert most egy olyan furcsa szituáció, van egy klasszis. És Cristiano Ronaldo 36 évesen is ugyanúgy játszik, mint fénykorában hozza a gólokat. De nagyon-nagyon sok kritikát kap, hogy a csapatai miatta nem működnek.
Hát először is Ronaldo segít a csapaton, tehát egyértelműen segít. Segít a portugál válogatotton, és emlékezzünk rá, hogy az írek a 89. percig vezettek. Ott lent valahol délen játszottak, 89-91-ig belőtt győztes gólokat. Az Atalanta ellen megfordította, most megint döntetlenre hozta. A bajnokságban döntő gólokat szerzett, tehát segít. Viszont ugyanaz a teher, mint amik Francesco Totti volt a Rómánál. Hogy minden körülötte forog, és mindig elkéri a labdát. Tehát a csapatjáték megsínyli valahol, hogy ő elvárja. Hát lehetett látni a Madridnál is, lehetett látni a Juve-nál is, hogy megsértődik, ha nem neki adják a labdát. Nekem meggyőződésem, hogy a Juve játéka is azért esett vissza, mert túlzottan ráépült a futball. Viszont most segít ezen a Unitednak, ami a Unitednak nem ő a teher, hanem az, hogy nincs védekezése a csapatnak.
Nincs egy rendszer, igen.
Nincs
mert ugye ma a védekezés az a teljes csapatot
igen, kívánom. Mert a négy védő, mind a négy önmagában megállja a helyét, de a két védekező középpályás nem tudja megoldani azt, amit nem könnyű, de meg kéne. És hát ugye Greenwood, Rashford játéka is, Ronaldo árnyékában azért nem egyszerű. Na, mert amikor meg akarok csinálni egy csel, de rám szól a Cristiano, hogy miért nem nekem adtad a labdát. Én tudom, mert annak idején engem is elküldtek melegebb éphajlatára, nem adtam le a sztároknak a labdát, de hát az egy romantikus időszak volt. Itt meg most már azért nagyon komoly pénzekre megy a játék, és Ronaldo, maradjunk annyiba, hogy egyelőre segít, de nagyon komoly teher lehet hosszú távon a Unitednek, de ott a rendszert kell megváltoztatni, és főleg a védekezést.
És igen, és szerintem ha a Real Madridos korszakot összehasonlítom a mostani volt Juventus és a mostani Manchester Unitednél, szerintem ott az a kulcs, hogy az a Real Madrid birtokolta a labdát. És láthatjuk, hogy ez a United nem tudja birtokolni, és Ronaldo védekezésben semmi extra, vagy tényleg nem kiemelkedő, támadásban nagyon jó, vagy nagyon jó befejező, de az a Real Madridnak volt egy Casemiro-ra. És szerintem mindenki Casemiro-t, Kantét keresi, aki egy emberként, két ember, három ember helyett tud védekezni. Abban a Madridban volt egy Ramos, aki egy az egyben bárkit le tudott védekezni, és akkor belefért, hogy akár Marcelo, vagy akár Fabio Coentrao előrefelé nagyon jó és védekezésben gyenge, és annyi gólt rúgott Ronaldo, annyi gólt rúgott a Real Madrid, hogy azért elfért azt, hogy védekezésben nem voltak kiemelkedők, meg volt egy-egy olyan játékosuk, aki nagyon-nagyon sokat hozzátett a védekezéshez. Itt a Unitednél nem látom, hogy Maguire ilyen szintű védő lenne, vagy Bruno Fernandes, Pogba középpálya működne úgy, hogy a védekezés csapatszinten meg lenne oldva, és pluszba akkor bejön Ronaldo, aki mínusz védekezésben, mert kevesebb birtokolja a labdát a Manchester United, kevesek ezek a gólok.
Nem tudom, én kicsit annyival egészíteném ki, hogyha lenne egy olyan rendszerem, mint például a Chelsea-nek van, és oda beraknád Lukaku helyére, lehet, hogy ő is hozná azokat a számokat, és észre se vennék.
Ebben van előrébb a Chelsea, igen, Tuchelnek a rendszere sokkal jobban él, sokkal jobb a védekezés, tehát sokkal nehezebb a Chelsea ellen játszani, mint a Manchester United ellen, és nem azért, mert Ronaldo nem, mert Bruno Fernandes sem tud annyira védekezni.
Persze.
Tehát az előre játékuk nagyon jó, de ha már a madridi példát mondtad, akkor Carvajaltól kezdve Marcelo jártak föl a széleken, és volt egy Higuain mellette, volt egy Benzema mellette, nem is nagyon kellett. És amennyit kellett, ő visszatámadott ott elől, de hát olyan hátországon
igen.
Volt, ugyan
azóta egyébként eltelt 4-5 év, nem hiába engedte el olyan könnyen a Real Madrid az utolsó évében, mert már megkopott az a lendülete. A jó, az olasz bajnokságban sajnos ki kell mondani, ott simán elvegetelhatott, mert nem volt az az iram. Tehát, hogy ott be tudott lőni egy-két gólt az Ascolinak, a Speciának, vagy a Udinézének, most mondtam három nevet találomra, de most a Premier League-ben ennél több kell. És ezt látjuk kicsit, hogy most meg kell emberelnie magát, és egyébként szerintem Ronaldo az utóbbi hetekben nagyon oda tette magát, alárendelte magát.
Nyert. Igen, meccseket nyert a Man United.
De nem csak az, hogy alárendelte magát, amíg Olaszországban nem volt hajlandó tágítani a bal szélső posztról, hogy ő majd bal szélről beviszi és úgy lövi, most egyből beállt centerbe. Beállt a csapat érdekei, alárendelte az egóját. A kérdés számomra az, hogy ezt meddig bírja.
Hát igen, ez a nagy kérdés, hogy meddig bírja. Egyébként csak egy mondat elejéig a Juvéra vissza. Dybala az ő áldozata lett. Tehát Cristiano Ronaldo áldozata lett, mert ő azért sokkal többet tudott volna segíteni a Juvénak. Itt, hogy meddig fogja bírni, az a kérdés, hogy Sús jár, meddig bírja. Tehát itt az eredmények fogják eldönteni, hogy meddig marad a Man United edzője.
Azt egyébként látszik, hogy Ronaldo azon van, hogy maradjon Solskjaer, mindig megmenti az irányát.
meg szerintem ez az is bizonyítja, hogy mennyire csapatsport a futball, mert oké, hogy ott van Ronaldo, Messi, klasszisok, de egyedül még ők sem tudnak bajnokságot nyerni. Az a Barcelona, ami Messivel ikonikus volt, és dinasztiát tudott képviselni, még hogyha nem is nagyon-nagyon hosszú ideig, azért ott volt Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, ikonikus játékosok, és Messi nélküli szerintem nyertek volna bajnokok ligáját, de Messi volt az a klasszis, aki még egy szintet emelt a Barcelonán. Cristiano Ronaldo ugyanez volt a Real Madridban, aki Casemiro, Kroos, Modric hármas, meg akár tényleg Ramosék, nélküle is szerintem tudta volna bajnoki címet és B-et nyerni. Az, hogy Ginorba hármat nyertek, az Cristiano Ronaldo is volt. Hogy ezek a klasszisok emeltek még egy nagyon jó csapatos szinten, de egy nem ennyire erős csapat, mint mondjuk a Manchester United, Ronaldo sem tud azonnal B-el győztes csapattá varázsolni.
Azért a Barszát, ha megfigyelitek, ha Barcelonából elkerül valaki, nem nagyon állja meg a helyét olyan szinten, mint ahogy a Barszában játszott, mert egy sajátos iskola. Ez a La Masiából, ahogy kikerülnek, ugye ez a labdatartásra irányuló, utálom ezt a szót, hogy tiki-taka, mert ez ilyen degenerált, mint ha ilyen Kulik Gyulatére hall, hogy tiki-takit hallanám.
Egy csiki-csuki a malomban.
Hát egy ilyen műszó, de nem szeretem. Na, a lényeg, hogy elkerül a Barszából, legyen az teljó, vagy Bártra, vagy bárki, más, oda hosszú idő kell, hogy egy más játékrendszerben, mert annyira sajátos, és nézzétek meg Messit, aki a világ legjobb játékos. Sokkal természetesebbnek hat egyébként, és akár még azt is mondom, hogy még csapatjátékban is többet tesz hozzá. Nem függ annyira, mert Cristiano Ronaldóval van egy ilyen befeszülés mindig. Zseniális, világklassz is, tehát én nem vonom kétségbe, de más a stílusa, mint Messié, és az a Barca stílus azért meghatározza minden játékos jövőjét. Tehát onnan valaki elkerül, ott már nem tudja ugyanazt nyújtani.
Adásunk utolsó kérdéseként az lenne, hogy szerinted ki a Premier League legnagyobb esélyese, favoritja? Mondtad itt, hogy a Liverpoolt, a Manchester City és a Chelsea-t tartod nagy esélyesnek. Szerinted mi lehet a döntő ebben a három csapatban? Mi a különbség? Ki nyerheti meg a bajnoki címet?
Hát most nem tudom. A Man City... A Man City-nek van nagyon erős kerete. Nagyon-nagyon jó futballt is játszanak, nagyon, nagyon együtt vannak. De most olyan vereségekbe szaladtak bele, hogy az ember elbizonytalanodik. A Liverpool-a kapcsolatban ugyanúgy. Most jelenleg a Chelsea tűnik kompaktnak, legegységesebbnek, de aztán ott is...
Sérülés
lehet, minden lehet. Igen, minden lehet. Nem tudom mondani, ebből a háromból kerülhet ki, de ugye a Spurs föl fog jönni Contéval, abban is biztos vagyok. Azért nagyon, nagyon jó edző, hát ő is egy vadállat, tehát lehet látni rajta, hogy hihetetlenül föl fogja tüzelni ezt a tatenemet.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk
a tribünben. Én is köszönöm, és egészséget kívánok nektek is, meg a hallgatóknak.
Köszönjük szépen.
Most akkor pedig búcsúzunk, sziasztok!
Ez volt a Tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.